És már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Bagó Bertalan, Jászai Mari díjas színész rendező, és hát nyilván inkább a rendezésről beszélgettünk, és most neked egyébként a bázisod Székesfehérvár, a Vörösmarty Színháznak vagy a művészeti vezetője, de hát nagyon sok helyen jártál már, és futnak elő adások, amiket te rendeztél. Én tudom, hogy átrendeződött, vagy hát megváltozott ez a színházi világ, nem feltétlenül van már stabilitás, csak egy helyre dolgozunk, hanem nagyon sok minden, de hogy van akkor, hogyha te megrendezel egy előadást, azt útjára bocsájtod, és aztán azt játsszák X időn keresztül, nyilván nem vagy ott az összes előadáson, sőt, ugye mondhatom azt, hogy te itt kint találkoztál egy színésszel, akivel beszéltetek, hogy ó, most játszotta valamelyik darabot, amit te rendeztél. Tehát, hogy te így elengeded, vagy időnként ránézel ezekre, vagy hogy működik? Hogy kell rendezőként ezzel foglalkozni?
Úgy vagyok ezzel a történettel, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ha mondjuk nem ebbe az országba, van olyan több előadásom, nem ebbe az országba megy, hogy időnként visszamegyek, és megnézem. Ha mi közelebb van természetesen, közelebb van a lakhelyemhez, meg a városhoz, ahol élek, akkor oda többször megyek el. Természetesen Székesfehérváron többször láttam az előadásaimat, de elmegyek máshova is, ahol mennek az előadásaim. De egy idő után már nem tudom követni.
Hát persze.
Mert van, amikor már...
Hát nem, hogy is lehetne.
Akkor nem tudom követni, de azért mindig ránézek, meg tudok róla. Meg tényleg ez, most a Kristóval találkoztunk, az nagyon 8 éve rendeztem. Többször láttam, már felújítottam, és az utóbbi években nem láttam, de nagyon nagy siker. Hát örülök neki, hogy több éve keresztül megy egy előadás. És megkérdeztem, hogy megy most, és mondtam, hogy hívj fel, ha megyünk, és meg fogunk nézni. Tehát azt hiszem, hogy mindig kell, azt gondolom, most úgy érzem, hogy a színész is igényli. Tehát, hogyha ő is örül annak, hogyha újra megnézi a rendező, és mond valamit, hogy hol tartozik.
Biztos vagyok benne. Hát ez
ez fontos is, ez egy közös alkotó munka.
Így van, beszélni, abszolút.
Ez nem olyan, mint a film, hogy megcsinálod a filmet, és akkor összevágod, és akkor benne van a dobozba. Rendeztem filmet is, de tehát az, hogy tud, az más, az kész van, mondjuk annak két hibája van, egyik az, hogy az változtathatatlan, de az úgy marad, ez az erénye és a hibája is.
Igen.
Ellentétben az színázzal, ahol változhat, de ott lehet javára is, meg lehet ugye vissza is, tehát ez széteshet. Tehát a kettő jön.
Mi van akkor, amikor, mint például, ugye a június 10-ei, az most egy aktuális előadás, június 10-e este 8 óra, Margit Szigeti szabadtéri színpad, lesz a Báthori Erzsébet című darab, amit te már egyébként megrendeztél, azt is vagy 10 éve Kolozsváron. És most ezt gondolom felújítani, újra próbálni, újra nézni kell. Tehát, hogy létezhet-e szerinted 10 év alatt benned olyan változás, hogy valamit máshogy gondolsz?
Bizonyára. Bizonyára van 10 év alatt másképp gondolnék, de ez egy adott helyzet, mert ez egy közös koprodukció volt a Margit Szigeti Szabadtéri Színházzal és a Kolozsvári Operával. 10 évvel ezelőtt csináltunk egy ősbemutatót, ez a Báthori Erzsébet nevezető, tulajdonképpen az opera és a musical határán van, ebben nincsen próza, csak ének van, és ez is igazából egy jobban hasonlít az operához, mint a musicalhez. Na mindegy, hogy milyen, amikor elmegyek. Hát most ez ment pár évig, nem tudom, 5-6 évig ment elő, párszor láttam meg, és eltelt X idő, és ugye eszébe jutott a vezetőségnek, hogy ezt fel kellene újra hozni, mert nagyon nagy sikere volt akkor. És hát ez most nem ment X ideje, és ez úgy működik, hogy Novák Péter, aki a koreográfusa a történetnek, lemegy előttem egy kicsit, mert a koreográfia az mindig olyan, megpróbálják emlékező próbákat tartani, és amikor valamelyest összeáll, mert régi, mert rekonstruálják, akkor én is lemegyek, és akkor azokat az utolsó simításokat meg tudom tenni, mert nincs rá annyi idő. Tehát ezt nem újra próbáljuk. Tehát, hogyha
elképesztő
ez...
egyébként az, hogy mindenhova bekúszott ez a nincs idő. Tehát, hogy mindent, igen. Mindent.
Igen. Mert a pénz az idő.
Igen.
Tehát az, hogyha most egy úgy adná az élet, hogy x idő utat, tehát próbálhatnék még 3 hetet, vagy 4-et, akkor valószínűleg nem azt próbálnám rekonstruálni, mi volt, hanem hogy beleraknék olyat, ami eltelt meg a fejemben. Nem, mert ez nem azt jelenti, hogy teljesen átrendezném, de bizonyára tennék bele hangsúlyokat, ami eltelt időben. De erre nincs lehetőségem. Így most azt fogom elérni, amikor lemegyek, hogy az arra a színvonalra, és azon a hőfokon, amit akkor megcsináltam, ami elég jó volt, mert tulajdonképpen nem hívták volna, tehát nagy sikerrel ment itt is, meg ott is, hogy azt érjem el, hogy az tulajdonképpen újra felszínre jöjjön.
És ehhez, tehát eltöltesz néhány napot, igen, a színészekkel újra kell...
Énekesek igazából.
Énekesek, így igen. Van, igen, igen, igen. Ez is egy
karmester,
fontos, ez is egy fontos
karmester,
dolog.
Karmester, balett.
Sokan, nagyon sokan
igen, vannak. Igen, ebben van, ebben először is teljes kolozsvári opera, tánckarral, tehát úgy értem balettkar, a kolozsvári operán balettkara van benne, a teljes énekkara, és a teljes, és nagyon sok énekes, operaénekes van benne, és egy körülbelül egy ilyen 60 tagú zenekar. Szóval ez nem egy kis produkció.
Nem tudom, hogy kérhetlek-e arra, hogy egy picit valamit spoilerezz a történetből, bár ugye Báthori Erzsébetnek a története az lehet, hogy bizonyos körökben ismert, de mégis az, ami azt becsábíthatja, aki ezt nem ismeri, vagy nem tudja, az biztos, hogy sok olyan dolgot mutat, ami ma szintén érdekes lehet.
Hát először is az volt, amikor elindultunk ebben a gondolat mentén, hogy csináljunk a Báthori Erzsébetről egy kvázi opera, musical-szerű dolgot. Az abban a koncepcióban indult ki. Ugye a Báthori Erzsébetről van egy olyan véleményünk, hogy aki vérben fürdött, szűzlányok vérében fürdött, rendkívül gonosz ember volt, és olyan a Drakulával együtt emlegetik, és folytogatott lányokat, meg kínzott, meg ostorozott. És ezt engem utána néztünk, ennek a fele se igaz. Ez egy politikai koncepciós per. Mert Báthori Erzsébet ugye nagyon fiatalon megözvegyül, az ő férje, aki a híres törökverő volt, és a Báthori Erzsébet 31 néhány és 40 éves korában megözvegyül, és nem adja át az akkori kornak megfelelően, nem megy férhez, és nem adja át a hatalmat férfiaknak. Tehát ő az első emancipált nő volt, aki a birtokait, a várat, mindent ő védett, és erőteljesen, és nagyon határozottan tudott irányítani, és ez nehezményezték a környékbeliek. És Thurzó Nádort a keze, elkezdték őt megtámadni, és az az első, ez koncepciós pereket, és különböző legendákat gyártottak, hogy ezzel meggyengítsék, boszorkánnyá tették, hogy egy gyilkos, és ez arról szólt, hogy megszerezzék a birtokait. És ez tulajdonképpen ez az egész történet, kvázi ez van benne egy kis szerelmi szál, meg nem tudom mi, de hát az, hogy ez egy koncepciózus per volt, és ezek nem, amit most beszélünk, ez tényként így van. És a vége az, hogy befalazzák élve. És a birtokait megszerzi a ellenlábasa.
És tehát magyarán
ez egy koncepció.
Nem tud nyerni az igazság.
Nem tud nyerni, nem csak az igazság, hanem azt, hogy lehet tönkretenni egy embert. Főleg abban a korban egy nőt, egy gyönyörű nőt. Nem tudták megszerezni sem szexuálisan, tehát nem tudták maguk alá gyűrni.
Semmilyen területen nem hagyta magát.
És nem ment férhez még egyszer is. Ő úgy gondolt, hogy egyedül meg tudja teremteni. És hát tehát tényleg szép nő volt, a korának megfelelő szépség, sokan rajongtak érte, és hát ez is azt gondolták, hogy tudja megőrizni a szépségét, hát természetesen olyan dolgokkal, amiket. Holott ez nem arról szólt, mert igen, volt neki egy nő, aki a szolgálója volt, de ez inkább úgy mondanám, az ilyen füves nő volt, tehát akik a gyógynövényeket, füveket, meg különböző erdőben gyűjtött.
Tehát a természet adta lehetett, tehát nem botoxozottnak, gondolom.
Így, nem, és nem csak ő, hanem ezzel, és ispotáit is csinált, hogy gyújtott a betegeket ezáltal ezekkel. És erre is ráfogták azt, hogy
ez valami gördögtől való. Ilyen világos, persze.
És hát. Boszorkányok, és akkor a nők boszorkányok, és akkor mindent ráfogtak. Senkit nem bizonyított ebben, nem is kellett akkor, elég volt a vád. Akkor nem arról volt, hogy a fordítva úgy küldött a történet, hogy nem a vádlónak kellett bizonyítania, hogy ő behamis a vágy, hanem a szerencsétlen vádlottnak kellett bizonyítani az ártatlanságot. Voltak olyanok, ugye, hogy melyik nehezebb a egy kacsa, vagy egy boszorkány. Általában boszorkány, tehát boszorkány. Ugye első, tehát ilyen, akkori korban ez nem volt, nem volt nehéz.
Igen. És ez is nagyon érdekes, ahogy fanatizálja a népet. Tehát, hogy ahogy a népet, népnek be lehet ezt magyarázni.
A rágalom. A rágalom, és hát végülis ez akkor az emberek ott nem, hát az akkori kor emberei azok azért sokkal erőteljesebb hiedelmekkel, a köznép. És azt jobban elhittem, tele volt egy másfajta világban éltük, ellent, és, de hát a politikusok ugyanilyen politikusok voltak.
Meg a rámondás az rámondás.
Meg az rámondás, igen. Tehát és, az erről, és igazából ez volt a célunk, hogy egy másfajta szemszögből, egy másfajta megközelítésből lehessen megmutatni Báthori Erzsébetet. És ez meg is lepőd, és kiderül valami róla, ami más, tehát kiderül valami olyasmi, amit úgy nem is gondoltunk, hanem egy kicsit a legendák mögé néztünk, és abból csináltunk egy ilyen operaszerű. Tehát nem is vidám, éppen azt mondanám, ez nem egy vidám történet, de nagyon látva és nagyon erős, tehát ez nem egy ilyen könnyed cucc, hanem egy ilyen.
És miért az opera, illetve opera és musical, tehát hogy mindenképpen zenés, inkább opera, de vannak benne musical részletek
hát
is?
Hát azért ez zenés, miért nem prózában? Azért, mert sokkal többet lehet el. Tehát a zenés műfajban,
az erőt, operában, az erőket nagyon tud hangsúlyozni.
Igen, és illet hozzá ez a sötét drámaiság ahhoz, hogy egy zenés megszólaljon zenében, mint hogy prózában. Meg régen játszódik, van egy ilyen arhaikussága, mozgás benne, tánc, meg mindenféle vizualitás, ami úgy azt gondolom, hogy nagyobb hatással bír. Meg szól a zene, az egy nagyon-nagyon erős dolog.
Igen, ezt akartam mondani, hogy én azt mondtam, hogy az erőket kifejezni, de hát a zene az nagyon, a játszó zene az nagyon keményen meg tudja, nem kell oda szöveget se írni sok esetben.
Meg még egy nagyon fontos van, mondjuk az operában, meg olyan művekben, ahol nem beszélnek, hogy a zene pszichologizál, és a hang. Tehát azt mondjuk egy tenor, és a tenorhoz szóló kíséret, az képvisel egy olyan fajta magatartás, amit elfogadunk. Mondjuk az, hogy a hős. A bariton, az lehet hős, negatív is, pozitív is. Basszusok általában negatívok. Nos, innentől kezdve ez egy olyan csodálatos dolog a néző számára, hogy a hang alapján és a zene alapján már eljut valami fajta lélektani világhoz, és azon belül még hozzátartozik a játék, a képi világ, a mozgás, csak egy komplexebb, tehát vele, az opera a műfajok királynője, vagy királya, tehát ott mindenféle dolgot lehet olyat csinálni, amiben egy prózában kevésbé.
De kérdeztem, hogy hogyan működik az újragondolása, a felújítása, hogy hogyan bábáskodsz, vagy nem bábáskodsz a darabjait fölött. Beszéltünk ennek most tulajdonképpen a gyakorlati részéről. Lelkileg neked van-e valamilyen kapcsolódásod így 10 év után? Tehát, hogy előjön-e belőled a te saját életed 10 éve, amikor ezzel foglalkozol?
Igen, természetesen. Úristen, te hogy, mint az ebben visszalapozol, mint egy fényképalbumba. Hogy amikor ilyen régi dolgokat látok, vagy régebbit, vagy bármik, de még azt mondom, hogy 2-3 évvel ezelőtt is. Atyavilág, ezt gondoltam akkor, tehát ez egy nagy ráismerés. Ez egy jó érzés, tehát jó, hát meg a rossz is persze, de azt gondolom, hogy olyan, mintha időalagútba mennék, és akkor visszajutnék az akkori múltamba.
Meg akkori én azt is gondolom, hogy az eszköztárad, tehát lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket már nem, és akkor rácsodálkozom.
Igen, abszolút, tehát így is van, meg hogy lehet, hogy ezt már másképp csinálnám, de hogy akkor érdekel az, hogy miért csináltam ott. Tehát mondom, mint egy ilyen féregjáraton keresztül visszajutok abba a korban, és ez nem csak látványi. Tehát nem csak az, hogy megnézem, és hogy azt mondom, most jobbra mentek, vagy balra mentek, hanem olyan déjà vu van, mint a Proust az eltűnt időgyomában, olyan déjà vu van, mint hogy újraélem azokat a dolgokat, mert érzelmileg is hat rám. És akkor előjönnek olyan érzések, illatok, meg nem tudom mi, meg olyan ízek a fejemben, ezeken a szinesztéziában, amit akkor éltem át. És akkor hatott rám. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Olyan, mint egy régi szerelem. Találkozol egy nővel, akit nem láttál 100 000 éve, és egyszer csak úgy jön veled szembe az utcán, és hát te. És főleg, ha ez New Yorkban van.
Nekem.
És ez egy izgalmas. Tényleg, mert nem is itt. Tehát az, hogy nem a Rákóczi úton, hanem a mész, és váratlanul megjelenik egy régi szerelem. És akkor tulajdonképpen újra éled. Tehát főleg, hogyha beszélsz is vele. Tehát úgy értem, hogy még egy kicsit dumáltok akkor.
Nekem ez jutott eszembe az illatról. Tudod, így, az annyi ugyanez, mindent visszatudhozni.
De még azt kell, hogy mondjam, hogy van egy illata is egy előadásnak.
Elhiszem, abszolút elhiszem. Na hát akkor kíváncsian várjuk ezt a szombatot, tehát június 10-e szombat este 8 óra, Báthori Erzsébet, Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Rendezője te voltál, te vagy, és én most nagyon köszönöm, hogy itt voltál és csináltál hozzá kedvet.
Én is nagyon szépen köszönöm, és jöjjenek minél többen.
Bagó Bertalan, Jászai Mari díjas színész rendező volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel véget is ért, és holnap délelőtt 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok, és hallgassatok nagyon sok kávét.